Köszöntöm a hallgatókat! Néhány hete a K-Monitor és a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont közreműködésével publikálták az Önkormányzati Bérlakás Szektor című honlapot. Hogy mi az értelme ennek a honlapnak, és mi minden található meg rajta, illetve hogy mi a célja ennek az egész kezdeményezésnek, a következő percekben erről beszélgetünk majd. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Jelinek Csaba, a Periféria Központ egyik alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük a legelején, hogy tulajdonképpen ez a honlap, ez mire jó, kinek szól, és mi értelme volt ezt megcsinálni. Jó, bonyolult kérdés, mert úgy gondolom, hogy ez önmagában az egész honlap erre a válasz.
Így van, de hát akkor kezdjük az elején. Ez egy olyan honlap, amit két szervezet rakott össze, a Periféria Központ, illetve a K-Monitor. Ezt tavaly publikáltuk először, 2024-ben, és az egész abból indult ki, hogy a K-Monitornak a kezébe volt egy olyan adatbázis a KSH-tól, amiben a teljes önkormányzati bérlakás szektorról voltak olyan adatok, amik nem annyira közismertek. És ők kerestek meg minket egy együttműködéssel, és végül arra jutottunk, hogy készítünk egy olyan honlapot, amin adatvizualizációkkal és ilyen közérthető interaktív grafikonokkal mutatjuk meg azt, hogy 2016-tól 2023-ig mi történt a magyarországi önkormányzati bérlakás szektoron belül. Ugye azt tudni kell, hogy itthon az önkormányzati bérlakás szektor az nagyon fragmentált, tehát kicsit különböző szabályok vannak az egyes budapesti kerületekben, a megyei jogú városokban, a kisebb településeken, és nagyon nehéz egy összképet látni, hogy mi is történik az önkormányzati lakásokkal. Úgyhogy végül is erre hoztuk létre ezt a honlapot, kicsit így az átláthatóság, transzparencia jegyében, hogy minél többen szakmabeliek, vagy akár egyszerű érdeklődők tudják azt követni, hogy egyes városokban, egyes budapesti kerületekben mi történt az elmúlt években az önkormányzati bérlakásokkal.
Na most, hogyha jobban, ha csak úgy le kéne egyszerűsíteni röviden, mi a helyzet most jelen pillanatban a bérlakáspiacon Budapesten mondjuk, mert hát ugye ez a legnagyobb város, és ebből gondolná az ember, hogy itt van a legtöbb bérlakás, meg aztán majd erre külön kitérünk, hogy itt van a legtöbb üres lakás is.
Igen, hát kezdjük ott, hogy az önkormányzati bérlakás szektor az jelenleg elég kicsi. Az összes lakásállománynak csak nagyjából a 2%-a önkormányzati bérlakás, az országos szinten nagyjából 100 000 lakást jelent. Ugye jelen pillanatban több mint 4 millió lakás van Magyarországon, tehát ez valóban egy kicsi szám. Ugye ez nem volt mindig így, a rendszerváltás pillanatában nagyjából 20%-a a lakásoknak tanácsi bérlakás volt, ami ugye az önkormányzati bérlakások elődje. Aztán a 90-es években volt ugye egy nagy privatizációs hullám, és mára ugye nagyon alacsony az önkormányzati bérlakás szektornak az aránya. Ami ugye azért problémás, mert hogy ez az a szektor Magyarországon, ahol garantáltan megfizethetőek a lakbérek, és ugye ezen kívül az ember vagy tulajdonos, vagy a piacon bérel magának lakást, és hát azt láttuk, hogy mind a lakás árak, mind a bérleti díjak az elmúlt 10-15 évben nagyon meglódultak, és nem tudták a keresetek lekövetni ezt az emelkedést. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy lakhatási válság van, amiben több mint az egyharmada a magyar társadalomnak valamilyen formában érintett, a lakás szegénységnek valamilyen formáját megtapasztalja, és ezért különösen problémás, hogy az önkormányzati bérlakás szektor évről évre csökken, és veszít az erőforrásaiból.
Na most a 2008-9-es ingatlanválság, vagy ingatlanpiaci válságot követően, hát voltak mindenféle kormányzati megoldások, amelyeknek egy része, legalábbis az én olvasatomban úgy oldódott meg, vagy a problémák egy része úgy oldódott meg, hogy végül is valami módon bérlakássá alakultak azok az otthonok, amelyeket éppen a bankok készültek elárverezni. Ezek a lakások vagy ingatlanok megjelentek-e az önkormányzati bérlakás piacon, vagy nem volt hozzá elég tőkéje egyik szereplőnek sem?
Nem jelentek meg, tehát ez mondhatjuk úgy is, hogy két külön történet. Ugye a 2008-9-es válság után az egyik legláthatóbb, legsúlyosabb probléma Magyarországon az úgynevezett devizahiteles lakás vagy ingatlanok ügye volt, és abban igaza van, hogy az ezzel kapcsolatos kormányzati beavatkozások egy része bérlakásokká alakította, tehát gyakorlatilag az állam megvásárolta a bedőlt lakáshitelesseknek az ingatlanát, és ezt akkor az úgynevezett Nemzeti Eszközkezelő ZRT, egy állami ZRT kezelte, de ez csak az érintett lakásoknak egy töredékére volt igaz, tehát nagyjából a csúcson ilyen 30-33 ezer lakás volt az eszközkezelőnél, ez a 2010-es évek vége, de aztán a 2010-es évek vége, 20-as évek elején ezeknek a 90%-et újra reprivatizálta az eszközkezelő, az eszközkezelőt felszámolták, és a maradék lakások, nagyjából egy ilyen 4-5-6 ezer lakás lehet ma, az az úgynevezett MR lakásalapnál kötött ki, ami a máltai, illetve a református karitatív szervezeteknek egy közös fenntartású és amúgy államilag finanszírozott lakástársasága. De ez hangsúlyozom, ez csak egy töredéke volt a devizahitelekkel érintett háztartásoknak, és akik amúgy több százezeren voltak, és a nagy részük az úgynevezett végtörlesztés vagy árfolyamgátas megoldásokkal tudott kikeveredni a problémáiból, illetve azt is tegyük hozzá, hogy jelentős részük nem is tudott kikeveredni a problémáiból, tehát vannak, akik a mai napig nyögik ennek a válságnak a következményei.
Na most, hogy igazából visszatérjünk a bérlakás piacra, mert egyébként egyre égetőbb ez a probléma, és ön is említette, ez pedig a lakhatási válság, ami egyre több embert érint, kit látványosabban, kit kevésbé látványosabban, de az is elég válságos, amikor az ember mondjuk a teljes nettó jövedelmének a 80%-át lakásra költi, ez gyakorlatilag be is zárja aztán őt abba a körbe, hogy csak azért dolgozik, hogy legyen hol valamelyest emberhez méltó körülmények között élnie. Jelenleg a fővárosban melyek kerületek azok, amelyekben nagyjából, hát ha nem is az elvárható módon, de legalább észlelhető módon folyik bérlakás gazdálkodás?
Igen, amúgy a honlapunk az ilyen kérdések megválaszolására is jó, vagy alkalmas. Ott is van egy ilyen interaktív grafikonunk, ahol sorba lehet tenni, hogy különböző nagyvárosokban, budapesti kerületekben hol mekkora az önkormányzati bérlakás szektor, és ha ezt megnézzük, akkor ugye kifejezetten a budapesti kerületekre kérdezett, a 13. kerület az, ahol a legtöbb önkormányzati bérlakás van, ez 2022-ben ilyen 5600 körüli lakást jelentett, aztán a 8. kerületben van 4100, a 3. kerületben 2900, tehát ez a top lista. De azt ki kell hangsúlyozni, hogy még ezekbe a kerületekbe is folyamatosan csökken ez az állomány. Tehát például a 13. kerületben még 2016-ban 6500 lakás volt, tehát majdnem 1000 lakással kevesebb lett az állomány egy 8 éves időtávon.
Pedig, ha jól tudom, pont a 13. kerület az, ahol még bérlakás építés is folyt.
Így van. Hát igen, a 13. kerületet szokták szakértői körökben sokszor kiemelni, ugye ez szinte az egyetlen kerület Budapesten, ahol viszonylag stabilan zajlik önkormányzati bérlakásépítés az elmúlt években, ráadásul jó minőségű lakások épülnek, alig-alig lehet mondani olyan kerületet, ahol még ilyen történne, vagy akár olyan magyarországi várost, ahol ilyen történne.
Ennek egyébként elsősorban anyagi okai vannak, tehát egyszerűen nincs meg a megfelelő fedezet a kerület részéről, vagy a karat sincsen? Mert azért terület lenne, gondolom én, tehát hogy akár a szlömös területek felszámolásával, egy ilyen barnamezős beruházásban valakivel összefogva, felesben, hogy egyik fele piaci alapon, másik fele önkormányzati bérlakás, tehát hogy így azért lehetne gazdálkodni, mert mintha a 13. kerületben lettek volna hasonló kezdeményezések.
Igen, én azt mondanám, hogy mind a három tényező fontos, és a probléma valamilyen szinten a probléma gyökere. Ugye az egyik az, hogy nincs rá forrás, amit sokszor hangoztatnak az önkormányzatok, és ebben igazuk is van. Tehát ugye a rendszerváltás pillanatában megkapták az önkormányzati bérlakások ügyét, a szociális lakhatás ügyét, amihez viszont nem kaptak dedikált forrásokat. Tehát nincs olyan állami normatíva, nincs olyan kormányzati támogatás. Ugye más országokban akár megnézhetjük a szomszédos Szlovéniát, vagy akár Csehországot, pláne Ausztriát, vannak állami lakásalapok, ahova lehet pályázni akár önkormányzatoknak is lakásépítésre forrásért. Ugye azt lehet tudni, főleg az elmúlt 10 évben az önkormányzati szektor nagyon centralizált lett, egy csomó feladatot és forrást elvontak tőlük, gyakorlatilag sok esetben a túlélésért küzdenek az önkormányzatok per pillanat, így ilyen tőkeintenzív beruházásra, mint lakásépítés nagyon ritkán vannak források. De az igaz, hogy sok helyen az akarat is hiányzik erre. Ugye lehetnének EU-s pályázatokon, vagy más pályázatokon is hasonló beruházásokra forrást keresni, lehetne azt csinálni, amit említett, hogy magánbefektetőkkel összeállni, és esetleg vegyesen építeni önkormányzati bérlakásokat és magánlakásokat. Sok esetben, még ha lenne is erre forrás, vagy némi mozgástér, akkor bizonyos önkormányzatok nem akarnak ilyen ügyekbe bonyolódni, mert túl politikailag kockázatosnak, illetve politikailag nem megtérülőnek látják ezt az ügyet. De az is van amúgy a harmadik tényező, hogy sok helyen telekhiány is van, tehát az önkormányzatok kezében viszonylag sok ingatlan volt a rendszerváltás pillanatában, ezeknek jelentős részét privatizálták az elmúlt évtizedekben, és viszonylag kevés olyan telek vagy épület van, amivel lehetne valamit kezdeni. Ugye azért az nem igaz, hogy ilyenek nincsenek, néhány példát lehet látni, ugye most a fővárosban fut egy EU-s projekt, ezt a fővárosi önkormányzat viszi, ahol egy újpesti iskolaépület fog például megújulni, és 2 tucat bérlakást létesítenek benne. Tehát kisebb jó példák vannak, de összességében rendszer szinten azért inkább szomorú az önkormányzati bérlakás szektor állapota.
Akkor elmondhatjuk azt is, hogy ahol nem volt állandó kerületi vezetés, illetve ahol nem volt valamelyest a különböző politikai erők között egyfajta konszenzus a kezdetektől fogva abban, hogy mondjuk nem hertálják el az önkormányzati vagyont, hanem valami módon gazdálkodnak vele, ez most csak ott tud működni? Mindig a 13. kerület jut eszembe, mert ott valami elképesztő módon gazdálkodnak a mindenfélevel, a bölcsödékkel, óvodákkal, öregek napközi otthonával, bérlakásokkal, sőt saját fejlesztő KFT-jük is van, meg építő cégeik is vannak, tehát gyakorlatilag egyik zsebükből a másikba pakolják a pénzt.
Hát ez biztos egy fontos faktor, hogy ahol a politikai vezetés stabil tudott lenni éveken, évtizedeken keresztül, ott közép-hosszú távú programok, projektek is végig tudtak futni, illetve bizonyos megközelítések meg tudtak maradni, és szemmel látható, kézzelfogható hatást tudtak elérni. Ugye itt még a 9. kerületet szokták példának fölhozni, ahol az úgynevezett tömbrehabilitációs megközelítés tudott konzekvensen végigmenni a rendszerváltástól a 2010-es évek elejéig, Gegesi Ferenc polgármestersége alatt, tehát ez mindenképp látszik, hogy ahol hosszabb ideig egy polgármester volt, akinek volt valamilyen stratégiai víziója, ott nagyobb eséllyel tudtak látványos programok megvalósulni. Az azért szintén látszik, például 2019 után több ellenzéki polgármester nyert budapesti kerületekben, mégpedig olyan programmal, ami a lakhatást is a fókuszba helyezte, például a 8. kerületben, és azért az látszik, hogy néhány év alatt is lehet már kisebb sikereket elérni, hogyha az ember konzekvensen képviseli a programját, mert ez megvan a politikai akarat, és mondjuk van is egy többsége a képviselőtestületben.
Meg hát az ingatlan vagyon sem mindegy, mert nem létező telekre nem nagyon lehet építeni.
Így van.
Összefoglalásképpen, vagy hát kettcsinálóképpen, hogy aki foglalkozni kíván behatóban a témával, az mire számítson itt a honlapon, mi mondható el, van-e esély arra, hogy mondjuk ezen a vonalon, ahol itt most elindítottuk ezt a beszélgetést, megoldható a lakhatási válság, vagy részben megoldható, vagy egyébként azokkal a kormányzati támogatásokkal, vagy ötletekkel, amelyek mostanában előkerültek itt pont a bérlakásfejlesztések, meg kollégiumfejlesztések kapcsán, ezekkel összefűzve akár komoly eredmények érhetők el?
Hát én azt gondolom, hogy a lakhatási válság megoldása, vagy felszámolása az biztos, hogy egy legalább középtávú folyamat, és biztos, hogy rendszer szintű kormányzati beavatkozások szükségesek hozzá. Ugye a mi honlapunk ez az önkormányzati lakásokról szól, ami egy nagyon, ahogy mondtam, nagyon kicsi szegmense a lakáspiacnak jelenleg, de nagyon fontos funkciót tölt be. Én azt gondolom, hogy a honlapunk az arra lehet egy eszköz, hogy akik megyei jogú városokba, a főváros kerületeibe élnek, ahol magasabb az önkormányzati bérlakások száma és aránya, ők kapnak egy eszközt a kezükbe, hogy megnézzék, hogy mi is zajlik helyben az ő önkormányzatuk bérlakásaival, és meg tudják nézni, hogy mondjuk, ha azt látják, itt Szegedet tudom példának hozni, hogy ebbe a 8 éves időszakban mondjuk 19 milliárd forinttal több bevétel volt a szektorban, mint amennyi kiadás, akkor ott érdemes lehet rákérdezni, hogy vajon az önkormányzat miért nem forgatja vissza a lakbérbevételeket az önkormányzati lakások felújításába, vagy új lakások építésébe. Tehát kicsit arra szolgált eszközül ez a honlap, hogy átláthatóbb legyen, és számon kérhetőbb legyen a helyi önkormányzati lakásgazdálkodás. Ettől nem fog megszűnni a lakhatási válság, de ez helyben lehet egy kis eszköz helyi civileknek, vagy érdeklődő állampolgároknak, hogy jobban értsék, és jobban számon kérjék a helyi folyamatokat és döntéseket.
Mondod egy nagyon fontos dolgot, és hát most ezzel egy újabb beszélgetést kezdhetnénk, de azért térjünk ki erre is. Ezek szerint akkor az önkormányzati bérlakásokból befolyó bérleti díjak, azok meghaladhatják a költségeket, tehát magyarán valóban lehetne egyfajta önfenntartó rendszert ebből kialakítani?
Hát ez volt az egyik meglepő tanulság a honlap készítés során az elemzésünknek, hogy nem csak, hogy néha megesik, hanem rendszer szinten azt látjuk, hogy az önkormányzatoknak több bevétele van a bérlakásaikból, mint amennyit költenek rá. Ez ugye szögesen ellentétes azzal a narratívával, amit hallani szoktunk, hogy ez nem egy megérős üzlet, nem egy megérős tevékenység önkormányzati szempontból, ami biztos sok szempontból így van, de az adatok azt mutatják, hogy nem teljesen így van. Ugye ezek olyan adatok, amiket az önkormányzatok maguk szolgáltatnak a KSH-nak, és a saját bevallásuk szerint az látszik, hogy sok esetben milliárdokat vesznek ki ebből a szektorból. Ez semmi ebbe a helyzetbe, ugye a lakhatási válság kontextusában ez semmiképpen nem tűnik egy jó, fenntartható, vállalható dolognak, úgyhogy ezzel is biztatnám a hallgatókat, hogy nézzék meg, hogy az ő lakóhelyükön mi történik, és ha azt találják, hogy furcsaságok, akkor érdemes rákérdezni, hogy ez vajon miért van így.
Mi a honlap pontos címe? Tehát hogy lehet elérni?
A honlap az önkormányzati lakások.perifériaközpont.hu címen érhető el.
Jelinek Csaba, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont egyik alapítója. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.